Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Megszokhattátok, hogy minden hónap elején sorsolás, ezért most is lesz, de még nem ebben az adásban, csak a következőben. Ugye egy Rap City által felajánlott nyeremény általában ilyenkor sapka, póló, kaliberű történet kerül kisorsolásra patronjaink között, úgyhogy köszönjük szépen, hogy támogattok minket patreon.com/keleten-nyugaton, itt lehet ezt megtenni, és ezen kívül véget ért a March Madness. Nézted a döntőt, Zoli?
Én megnéztem, hihetetlen comeback volt, rekord volt gyakorlatilag, még senki nem fordította meg a döntőt ilyen féldei hátrányban.
Ami önmagában is elég durva, de... Hogy is fogalmazzak csak? Kicsit olyan mindent, amit szeretek az NCAA-be, és azt is, amit nem, azt felvonultatott ez a döntő, ezt én így tudnám összefoglalni. Viszont volt egy játékunk is, ugye? Egyből a döntő utáni reggelen vagyunk, amikor felvesszük ezt az adást, így csak szerdán halljátok, csak azért még nem számoltuk össze a 44 hozzászólásból, hogy ki nyert, de a következő adásra ezt is megmondjuk, és ugye a Rap City felajánlásából majd választhat, ha jól emlékszem, akkor három pulóver közül, ami mind a három amerikai egyetemi kosárlabdára utaló pulcsi, úgyhogy a győztes ezt viszi majd el, és azt is kihirdetjük természetesen. Na de most rámegyünk az adásunknak a fő témájára, ami nem más, mint hogy itt az idő, és el kell búcsúznunk a kiesőktől. Előre egy disclaimer, a Lakers hivatalosan még nem esett ki, ennek ellenére elbúcsúzunk tőlük, de hogyha csodát tesznek, akkor mély virtuális hajlongások mellett elnézést kérünk, és a play-inbe természetesen be fogjuk harangozni majd.
És ha bajnoki címet nyernének, akkor mindenki tudja, hogy kinek a hibája volt.
Ez pontosan így van. De egyébként most úgy állnak ebbe a pillanatba, a felvétel pillanatába, hogy mind a négy meccsüket meg kell nyerniük, és a San Antoniónak már csak egyet lenne szabad. Vagy mondjuk a San Antonio egyet se nyer, és a Lakers hármat. Tehát csak így juthatnak be, úgyhogy vettük magunknak a bátorságot, és tőlük is elbúcsúzunk majd. De nem velük kezdünk, hanem azzal a csapattal, amelyiknek a szezonja több dolog miatt is fordult át, majdnem katasztrófába, azt mondhatnánk, főleg ahhoz képest, hogy mit vártak, és talán a legnagyobb pofára esés díj az lehet, hogy szó nélkül majd hozzájuk érkezik a keleten-nyugaton díjaknál, ez pedig a New York Knicks. Nehéz tőlük olyan szempontból elbúcsúzni, hogy értékeljem ezt a szezont, mert egyértelmű, hogy mit akartak playoffba jutni. Az is elég egyértelmű, hogy utólag, hogy miért nem sikerült. Tehát a fő faktorok azok nyilván azok voltak, hogy a Kemba kísérlet teljesen befutcsolt, Fournier egy centit nem tudott emelni ezen a csapaton, cserébe ugye ezzel a két emberrel nem tudtak védekezni, és még Julius Randle is egy szörnyű évet hozott le, tehát szerintem ezt nem nagyon lehet szépítgetni. Ilyen usage mellett ennyire rossz százalékkal középtávol itt senki nem dobott a ligából, ilyen usage mellett ennyire rossz százalékkal triplát, azt hiszem csak egy rosszabb van, innentől nincs miről beszélni. Az, ami miatt ők támadásban egyáltalán bármennyire is komolyan vehetőek voltak tavaly, akkor is inkább a végjátékokban, az rendül, nem biztos, hogy megérdemelt All-NBA tagsága, de All-NBA szintű játéka, mondjuk így. És nyilván emellett volt a jó védekezés, mind a kettőt elvesztették, és nem néz ki jól a történet, még az az egy szerencse. Nem tudom, Zoli, egyetértesz-e, hogy RJ Barrett magára talált itt az utóbbi három hónapban, mert különben ez egy nagyon tragikus szezonnak nézett ki. vagy nézett volna ki.
Abszolút, ugye a Knicksnél érdekes helyzet van, mert technikailag ugye Scott Perry a GM, de gyakorlatilag Leon Rose irányítja a háttérből a dolgokat, és nem nagyon tudnak mire építkezni. Tényleg RJ az, aki az egyetlen úgymond ilyen fényes reménysugár, de ő se igazi első opció. A Knicks legnagyobb problémája mellett nyilván, hogy belemehetnénk taktikailag, statisztikailag is a dolgokba az, hogy rengeteg nagy előnyt leadtak, és hát ugye a szoros meccseket is elég nagy számban sikerült elbukniuk. Ami elsősorban két tőről fakad, én azt gondolom, ez a probléma, nincs igazi irányító, ugye tudjuk, hogy a Kemba története az milyen gyorsan és milyen fényesen bukott meg. És hát nincs igazi első számú opció, tehát Randall idén nem az volt, Barrett még nem az, ha egyáltalán lehet bármikor az, Rose pedig ugye sérülésekkel baladott, de egyébként is azért már szegény elég öreg, hiába ugye a bounce back, meg a második szakasza a karrierjének, ami kifejezetten ígéretes, és jó eséllyel hozzá is segítheti talán ahhoz, hogy bejusson majd ugye a Hall of Fame-be.
Hát annyi biztos, hogy most már egyszerűen nem reális tőle elvárni azt, hogy ő a hátára vegyen egy csapatot támadásban, nyilván a másik oldalt meg sem említem. Mint ahogy még nem reális elvárni például egy Quickly-től sem, de ő speciál nem igazán fejlődött. Azért vannak apróságok, tehát én azt gondolom, hogy ami fontos, hogy playmakingbe előre lépett, és nyilván főleg a szezon eleje volt neki nagyon necces, mert ott aztán még Kemba is furni és fullba volt tolva, tehát akkor nem sok idő maradt, mert akkor még Rose is egészséges volt, gondoljunk bele, Quickly-nek. Azért nem mondanám tragédiának ezt a szezont, ugye továbbra is nagyon jó büntető dobó, bár nem ér olyan sokszor oda, de hogyha a játékperceihez nézed, akkor olyan nagyon elmegy. Hát egy ilyen közepes tripla dobónak néz ki, itt a két szezon alapján, azzal nem lenne nála gond, a kis flótere még továbbra is megvan, úgyhogy Quickly egy ilyen közepes szezont hozott, aki még ball handler, és itt el is fogy. Tehát gyakorlatilag ki is fogytunk. Mindenkit felsoroltunk, aki leütheti a labdát, ez pedig azt jelenti, hogy a Knicksnél igazából nem volt olyan ball handler, akire rá lehetett volna bízni a támadást. Ez egy olyan szezon volt, ahol támadásban ezek miatt, a faktorok miatt végül alapból elég esélytelenek voltak. Tudjuk, hogy Tibbs amúgy sem a legmodernebb kosárlabdát játszottja, de az ő számlájára legyen írva azért, hogy több triplát dobtak rá, már főleg egy Tibbs csapathoz képest, és ez valamennyire időnként fent tudta őket tartani. Én azt fogalmaztam meg magamba, Zoli, hogy ez így, ebben a formában megint a középszerűség felé vezető út, nem? Mert nem látom azt se, még egy jó Julius Randle bounce back-kel, hogy itt jövőre, főleg ezen a keleten, ahol nem tudom, hogy a kelet tényleg teljesen partiba van-e a nyugattal, de az biztos, hogy nehezebb volt idén például bejutni a rájátszásba. Tehát, hogy ezen a keleten a New York az reálisan majd megint visszatérhet erre a negyedik, ötödik helyre. Szerintem önmagában kizárt, ha csak nem esik be valami baromi jó draft
pick. Nem gondolom, és plusz ugye Mitch Robinson unrestricted free agent, tehát korlátozás nélküli szabad ügynök lesz ezen a nyáron. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen szerződést fog kapni és kitől.
Igen, már csak azért is, mert azért majd Lonzo Ballnál is szeretném elmondani, de vannak azért sérülékeny játékosok, akiket nyugodtan annak nevezhetünk, és amikor elcseréli a csapata, vagy elengedi, akkor sokszor hát azt mondjuk, de hát ez egy jó játékos. De azért utólag mondjuk lehet, hogy nem lesz igazunk csak azért, mert ez a játékos lehet, hogy nem áll elégszer majd rendelkezésre, és azért Mitch Robinson is egy ilyen jelenség szerintem, Lonzo Ball is most sajnos abszolút ilyennek tűnik, hogy oké, rendben van, nagyon jók, amikor játszanak, meg amikor végre egy sérülésből vissza tudnak térni, úgyhogy két hetet rendesen eltöltenek a parketten, csak nem olyan sok ilyen időszak van. Szóval ezért leszek nagyon kíváncsi arra, hogy Mitch Robinsont mennyiért hajlandó megtartani a Knicks, mert ugye már felmerültek olyan pletykák, hogy akár Randle-t is elcserélnék azért, hogy egy centert szerezzenek a nyáron, ha Mitch Robinson megy, és nekem ebből, hogyha ezek a pletykák valamennyire is igazak, azért mégiscsak az jön le, hogy nem szeretnék túlzottan megfizetni ezt az ugyan jó, és továbbra is jó védő, jó pattanózó, jó blokkoló, de sérülékeny játékos.
Hát meg egyetlen Mitch Robinson akar maradni, tehát abszolút az ő döntése, mint ugye
igen.
Ufa, szóval nem is biztos, hogy számít bármint azt, hogy mit akar a Knicks, vagy mit nem akar. Nyilván, hogyha nagyon meg akarják tartani, akkor ugye beajánlhatnak neki egy olyan szerződést is, amit valószínűleg más nem tud, vagy nem szeretne, de az akkor okos építkezés, vagy megindulunk a jó irányba?
Hát igen.
Nyilvánvalóan nem akarom megveregetni a vállamat így visszamenőleg retrospektíve, de amikor az előző év előtt úgymond megindult ez a csapat, hogy majd itt akkor újra playoff csapat leszünk, és el is érték, akkor is azt mondtam, hogy ennek semmi értelme nincsen. Nyilván azt lesz számítva, hogy elmondhatták magukról, hogy újra playoffba kerültek, és azok a szurkolók, akik ennek örültek, azok biztos örültek neki, de megint 5-8 évvel szerintem szépen visszavetették a franchise-t, és hát megint nem, egyszerűen nem tudnak tankolni. Egy év talán, amikor olyan igazán tudtak tankolni Beretér, és akkor meg ugye nem volt szerencséjük.
Igen, ez tényleg így van. És most Berett is jó kérdés, mert a Knicks ugye nyilván továbbra is ezt a nagy csapatos logikát követi, még akkor is, hogyha itt free agent piacon senki nem jön ide, ezt talán már nekik is nyilvánvaló, de van a másik nagy csapatos logika, hogy majd sztárért cserélünk, és akkor arra gyűjtögetjük az eszeteket. Csak hogyha Lillardot valahogy idehozod, akkor abba a cserébe berakod Berettet, meg berakod mondjuk Quickly-t, hogy és akkor majd összekukázgatod azt a csapatot Lillard mellé, veteránokból, meg mit tudom én. Annak egy picit ilyen Lakers feelingje van, csak azzal a hátránnyal, hogy Lillard nem James. Szóval, hogyha ez így értető, akkor én ezért féltem egy kicsit a New Yorkot. Mit csinálnál a helyükben?
Nem kérdés. Teljes rebuild, felrobbantani az egészet.
Marad Berett és Quickly, meg McBride, aztán csókolom?
Még az is, hogy őket is elcserélném.
Igen, ez New Yorkban nyilván nem fog megtörténni, tehát akkor valami pedig alternatív megoldás után kell nézni.
Meg kellene történnie. De egyébként valószínűleg azért nem cserélném el még Berettet, mert ennél lehet magasabb is az értéke. Tehát a következő évi csapatban nyilván odaadnám neki a labdát szépen, átlagolja 25 pontot, és utána megfontolná, mert nagyon fiatal még, tehát nem is muszáj igazából elcserélni őt, hanem hogyha jövőre meg tudja mutatni azt, hogy ő tényleg lehet egy max játékos, ha megtartom, ha nem, akkor meg elcserélem jövőre.
Igen, ezzel az a baj, hogy én ezt kellene Randall-del csinálni, csak úgy őt mindenképpen el akarod cserélni, de ezután a szezon után én nem tudom, hogy ő neki hol van az értéke. Nem is akarom
megtartani. Hát lejáró. Sehol, hát hol. Hát hiszen, aki kiadna érte akár egy első köszön. Jó, egy első is talán.
Ugye ő most hosszabbított. Szerintem tart még az a szerződés, még 2 évig.
Biztos, persze.
Igen, szóval ez se könnyíti meg a dolgokat. Jó.
24 millió ugye jövőre még, de ami nem vészes egyébként.
Igen, legalább nem olyan vészes, igaz. Ez igaz.
Lehetne sokkal rosszabb is.
Akkor viszont egy nagyon pici érdekesség, hogy visszanéztem az over-under, legjobb, öt legjobb over-under hát tippünket. Aki követte az én tippjeimet, az viszonylag jól áll, mert 4 most már szinte biztosan be fog jönni, sőt, kijelentem, 4 bejön, és egy meg biztosan nem, ez ugye a Jazz over. A többi az simán, tehát itt a Minnesota over volt, most hirtelen nem is biztos, hogy fel tudom sorolni, de fel tudom, bocsánat, mert itt van előttem. A Phoenix over volt, simán jött, a New Orleans Pelicans under simán jön, a Minnesota over simán jött, és a Houston under is simán jön. Ez rendben volt. Nálad billeg a dolog, szóval itt a Denver lesz a kérdés, mert hogy neked van 2 olyan csapat, aki biztos nem hozza, ugye te is a Jazz overt azt megtippelted, illetve a Milwaukee overt tippelted még meg, ami biztosan nem, és van 2, ami szinte tudja, hogy igen, az egyik egy under, valamelyik Los Angeles-i csapaté, de mind a 2 under lesz, és a másik pedig a Suns over, amit szintén én is tippeltem, úgyhogy neked majd a Denveren áll vagy bukik az, hogy pluszba leszel, vagy mínuszba, ha a Denver még 2 meccset nyer, akkor a te tippjeid mentén is nyertek a hallgatók, hogyha esetleg valaki ezt megfogadta. Csak ilyen kis érdekességként így idehozom, mert tök jó ránézni a szezon végén, és nem szoktuk.
Ez közel van akkor, úgyhogy bízunk benne, hogy meg lesz nekik, már csak azért is, mert jó esélye jelezem múlik, jó, hogy MVP címe is. Innen hát lehet, hogy csak akkor fogja elveszíteni, hogyha kicsúsznak a play-inbe.
Igen, ez könnyen elképzelhető. Menjünk akkor viszont Houstonba, akiknek az underét nem mertük megtippelni, de ettől függetlenül nagyon közel van ez a houstoni szezon a tökéleteshez a részemről, de mégis van egy olyan hiányérzetem, amit utólag szerintem mindenki, én magam is le fogunk magasról tojni, de az egyetlen hiányérzetem az, hogy itt szerintem nem bizonyosodott be, hogy egy jó edző van, ami, ma egyszer mondom, tankoláshoz nem feltétlenül baj, egész szezonban szörnyű volt ez a védekezés, és én nem azt akarom mondani, hogy csinálják úgy, mint az OKC, akik ilyen 13-ok védekezésben csak annyira rosszul támadnak, hogy még így is ugye itt a tankversenybe vesznek részt, ugyanez az Orlando, tehát ahol láttuk azt, hogy tudnak jól védekezni. Houstonnal kapcsolatban az a gondom, hogy ezek a srácok ilyen szempontból meglehetősen egy vesztes kultúrával kezdenek szerintem, hogy ennyire egész évben tragikusak voltak, és a labdaeladások, ezek olyan dolgok, ami egy picit komolyabban irányított csapat, legalábbis az én fejemben így van, az ezeket azért ennyire szélsőségesen nem hozza. Szóval ez a kis problémám, hogy nem tudom, hogy valamilyen győztes kultúrának a darabkája felelhető-e itt jelenleg Houstonban, mert ha legalább a védekezésed mondjuk nem lenne csontutolsó, annak azért szerintem ilyenkor örülni kell. Ugyanakkor versenyben vannak az utolsó helyért, fejlődnek a fiatalok, játszanak, Sengünt többet kellett volna játszatni, de most már kezdik előszedni. Látunk több fiatalnál, és főleg a legfontosabb Greennél fejlődést, úgyhogy amúgy egy tökéletes szezon, és nyilván a latteri sorsolás lesz az, ami felrakhatja erre a koronát.
Így van. Szerintem a Rockets az nagyon-nagyon jó helyzetben van. Silas, én azt gondolom, hogy az ő jövőjüknek az edzője.
Komolyan? Oké, muszáj picit vitatkoznom, persze elmondtam, hogy miért nem tartom őt eddig ígéretes edzőnek, ez a csapat ez nem volt összerakva, nem volt összekapva, az alap dolgokban sem véltem felfedezni a győztes kultúrát, de a játékukban sem. Nem tudom, hogy mi az... Igen, csak az a kérdésem, hogy mi az, ami téged arra sarkal, hogy azt mondta, hogy Silas
jó. Az, hogy én nagyjából ismerem őt, amennyire ismeretem, tehát ennyi igazából.
Ja, értem, tehát gyakorlatilag a múltja, ugye az a Rick Carlisle-fa, ugye ezt tegyük hozzá, igen. És nem csak ő, hanem ugye Orlandóba is erről a fáról hullott egy levél. Jó, tehát akkor igazából még élsz azzal az előfeltételezéssel, hogy ő egy jó edző.
Ja, nem akarnak nyerni, persze, nem kérdés.
Hát jó, nem akarnak nyerni, de nem hiszem, hogy egy edző direkt azt mondja, hogy oké, akkor hagyjuk le a védekezést, ne gyakoroljuk, gyerekek, a labdaeladásokat lejjebb, vagy ne is vegyük lejjebb. Tehát most ez, hogy nem akarnak nyerni.
Nem, persze, egy edző olyan játékosokat rak a pályára, és őket játszhatja túlnyomó többségében, akikkel ezt el lehet érni, persze. Ez egyértelmű.
Én azt gondolom, hogy ez úgymond átesett a ló másik oldalára, és én egyértelműen, amikor majd a fiatal edzőkkel foglalkozunk valamikor nyáron, akkor nem hiszem, hogy nálam Silas bármennyire is erről szerepelne, cserébe hátul fog.
Fair, teljesen fair. Jövőre szerintem már javulni fognak. Nyilván attól is függ, hogy mit akarnak, tudnak csinálni a veteránokkal. Én szerintem ők jelen pillanatban inkább ártanak, mint használnak. Uh-huh. Úgyhogy el kéne őket cserélni.
Itt most Gordon elsősorban...
és Woodra gondolok
elsősorban. Igen. Akartam kérdezni, hogy például az idei nagy találmányt, aki tavaly Washingtonban is ugye tök jól nézett ki, Matthews, hogy őt megtartanád, mert ő se fiatal már annyira. Vagy Tate hát, se igen, fiatal már is, annyira.
Matthews szerintem abszolút meg lehet tartani, persze. Hát ő 25 éves, tehát bizonyosan nem lók ki annyira.
Jó, hát ugye Wood is talán 25-26.
Nem, Booth szerintem idősebb, mennyire nézem.
Lehet, azt nézd meg addig, de Jason Tate is már 26 múlt, szóval igen, ez is egy olyan kategória, hogy lehet, hogy ők sem kell, hogy érinthetetlenek
legyenek. 27 lesz. Woodot azért cserélném elsősorban, mert olyan mentalitású játékos, ami köré én nem szeretnék építeni, és mert lehet értéke, tehát sokkal nagyobb lehet az értéke annál, mint amit igazából a csapatnak, és főleg egy ilyen csapatnak érett a jövőbe. Tehát Woodnak idén is egy egészen jó szezonja volt. Nyilván támadásra gondolok elsősorban, meglepattanózásra, tehát hatékony szkórer is. Ő benne abszolút láthatja azt egy csapat, főleg, hogyha olyan perimétervédőkkel van körbevéve, aki egy második, harmadik opciót láthat benne, és azért abszolút nincs túlfizetve azért a statisztikai teljesítményre, amit ő hoz. Hát per 35-re idén is ugye 21 pont, 12 lepattanó, 2,7 assziszt, 1,1 blokk, és 50% felett dob a mezőnybe, és 39%-kal triplázik, nem kevés kísérletből. Ráadásul ugye ő elég jól tud büntetőket is kiharcolni, bár idén borzasztóan dobta őket a saját szintjéhez képest, de igazából ő egy háromszintű szkórer, szóval lehet abszolút érdeklődő, uh-huh. De nem ítenék köré, mert hogyha ő a legjobb játékosod, mint a jelen pillanatban ugye a Rakicsnak ő a legjobb játékosa, akkor nyilvánvalóan nem fogsz messzire menni, ami érthető és jelen pillanatban nem is probléma, de jövőre nézve az lehet. Most lehet az élő értéke szerintem a csúcson. Érdemes lenne nyáron a draft környékén ezt értékre váltani.
Igen, totálisan egyetértek, és ez a tényleg a legjobb alkalom, az a tökéletes pillanat, amit például Bradley Beal-nél persze teljesen más kategóriájú játékos, de nem sikerült megragadni a Wizardsnak, de mielőtt még teljesen átlovagolnánk Washingtonba, azért még hozzá kell tenni a Houston idei szezonjához azt, hogy ezek a fejlődések, ami például Green is átment, Kevin Porter Jr. is, még mindig nem tudjuk, hogy néz majd ki jövőre. Nem az, hogy jövőre, a jövőben ez a csapat. Tehát az idei drafttól ilyen szempontból nagyon sok függ. Mert ugye például az is szerintem egy nagy érvés indok amellett, hogy nyugodtan cseréld el Woodot, hogy Sengünt szét akarod játszatni, mert szét akarod normál esetben. És az is kérdés, hogy például ha most jön mellé egy magas ember, négyesbe vagy ötösbe, de leginkább négyesbe, akkor azt a dinamikát felmérd, megnézd. Tehát itt még abszolút a tankolás kellős közepén vagyunk, és ezzel azt akarom mondani, hogy még a jövő évi Houston játékát is kb. Úgy kell nézni, mint az ideit, hogy szinte mindegy, de én ennek ellenére persze egy kicsit ennél fegyelmezettebb, meg kosár csapatra hasonló, jobban hasonlító játékot szeretnék majd látni, akármilyen rosszak is lesznek. Szóval ennyi kitételem van.
A Holmgren-t le tudják draftolni, én onnantól kezdve meg is állnék a tankolásra. Tehát a Green-Holmgren duó köré szerintem nagyon jól lehet építkezni. Onnantól kezdve azt szeretném, hogy minél jobb legyen a csapatom minden évben. Hogyha más draftolnak, akkor azért kicsit árnyalt lesz ez. Tehát, hogyha periméter játékos draftolnak Green mellé és Sengün mellé, Sengün még számomra még mindig egy hatalmas kérdője. Nyilván logikusan azt hiszem, ugye újonc volt, és nem volt olyan újonc, azért voltak felvillanásai, de nem az az újonc, aki meggyőz minket arról, hogy úristen, ez e köré a srác köré 10 plusz évig kell építeni. Szóval érdekes lesz, és nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy ővék tud elenni az 1/1 vagy 1/2, mert ott lehet valószínűleg Holmgren-et elvinni. És én Banchero-val kicsit kiábrándultam Banchero-ból, nem tudom, hogy mi lehet Banchero-ból, talán egy pontosan egy sokkal jobb, de mégis ilyen Christian Wood-szerű játékos, tehát aki háromszintű szkórer, de védekezésben nem lesz nagy szám, playmakerként nem lesz nagy szám. Én most benne nem látok annyit. Holmgren, aki jelen pillanatban lehet, hogy nem a jobb játékos kettőjük közül, de számomra sokkal-sokkal nagyobb ceilinggel, sokkal magasabb plafonnal rendelkezik.
Beszéljünk akkor a Washington Wizardsról, menjünk oda át, akik nehéz mit mondani egy olyan szezonról, ahol brutálisan túlteljesítettek az elején, és ezért mindent hajlandóak voltak elhinni. És az az igazság, hogy mi is azért így kezdtünk benne már hinni, de még óvatosan kezeltük, ugye nagyon sokszor hangsúlyoztam, hogy valami 13-1-jel kezdtek a clutch meccseken, és hogy ilyen nincs, tehát ezt oké, a Suns egyébként majdnem egész évben letolt egy ilyet, szóval de van ilyen, csak azért az nem a Wizards. Az, hogy akkor már elvileg Dinwiddie-nél nem jöttek ki az öltözőben, gondolom főleg Bradley Beal, az még akkor nem derült ki, de utólag kiderült, és aztán jött Bradley Beal sérülése is, sőt, félig sérülten játszott akkor is, amikor játszott, mint ezt is így utólag elmondták, és akkor igazából a Washington azt mondta, hogy na jól van, cseréljük el Dinwiddie-t, menjen el vele a másik rossz szerződés is, és tényleg az a Dinwiddie nem nézett ki jól, tehát nagyon vicces azt mondani, hogy hát a Dallas mekkorát húzott, a Dallasnak szerencséje volt, hogy Dinwiddie valójában sokkal jobb volt, mint amit Washingtonban ki tudott hozni, de ilyet nagyon ritkán látunk, és viszont beváltották egy olyan játékosra, aki a jövőnek talán a része lehet, Kristaps Porzingis, csak hát ugye vele is teljesen ugyanolyan problémák vannak, mint a már említett Lonzo Ball-lal, vagy éppen Mitch Robinsonnal, hogy fogalmat sincs, hogy mikor sérül meg, hogy mennyi időre, csak azt tudod, hogy a szezon egészében nagy valószínűséggel nem számíthatsz rá. Szóval ebbe az irányba terelte végül a Washington a szezonját, és nem állítom, hogy tankoltak, hogy kiültettek, hogy nem akartak nyerni, de azért végül úgymond helyre billent ez a történet, ez a túlteljesítés, és ilyen szempontból egy csalódást keltő éven vannak túl. Nyilván onnantól, hogy Bradley Beal azt mondta, hogy kiüli a szezon hátralevő részét, onnantól ez alapból egy esélytelen kísérlet lett volna a play-inre, vagy akár a play-offra.
Így van, és képi eddig egyébként a 15 meccs alatt, amit lehúzott Washingtonban, nem hogy abszolút elit számokat, de konkrétan MVP szintű számokat hoz. Per 35-re 28, 11, 4 assziszttal, 2 blokkal, 1 steal-lel, tehát még a labdalopásban is, és közben 60%-os TS-sel, meccsenként 9,4 büntető átlagosan, amiből bedob, amit 87%-kal dob. Szóval egészen hihetetlen T-Rend van eddig. A Wizardsnál nyilván nála nehéz lelkesedni egy ilyen 15 meccses sorozatért, mert egyrészt mutatta már sokszor, hogy erre képes, tehát nem újdonság, illetve hát azt is sokszor megmutatta, hogy hogy nem csak sérülés szempontjából, de ugye formahanyatlás szempontjából is utána jönnek más típusú szakaszok. Lehet, hogy a kettő egyébként összefügg, tehát ő amikor rosszul játszik, lehet, hogy akkor is kisebb sérülései, pici hátfájdalma van éppen, tehát azért ez nem lepte meg, mert a teljesen egészséges képét nagyon kevésszer látjuk, de akkor tényleg nagyon-nagyon jó játékos. Csak hát erre nem lehetett építeni, nem lehet alapozni. És személy szerint engem persze meglepne, hogyha a Wizardsnál ez megváltozna. Egyszerűen ő túl magas ahhoz, hogy konzisztensen 70 plusz meccseket tudjon játszani az NBA-ben minden szezonban. Sőt, hát ugye az elmúlt években gyakorlatilag ilyen 45-50 meccs közé tudtuk belőni, ami egyszerűen borzasztóan kevés, még akkor is kevés lenne, hogyha garantálni tudna, hogy a playoffra mindig egészséges, amit persze nem tud garantálni, mert nagy számok törvény alapján, vagy simán a variancia törvény alapján ott is sérült lesz, mint ahogy volt is ugye a Clippers ellen a 2020-as sorozatban, ahol ugye vele azért hát akár 7 meccses is lehetett volna az a párharc, azt hiszem ebben elég sokan egyetértenek.
Hát én egyenesen azt mondom, hogy azzal a Porzingisszel akkor ott még azt akár meg is fordulhatott volna, meg a fáradó Clippers-szel, hogyha emlékszünk rá. Na de beszéljünk akkor arról a nagyon érdekes kérdésről, hogy most akkor tulajdonképpen mennyire sült el jól a Westbrook trade, és most csak ha azt megnézed, hogy Westbrook mennyire tragikus szezont hoz. Azért is van ez, mert szörnyű fit a Lakersbe, de ennyi erővel lehet, hogy Tommy Shepardot simán jelölnünk kellene az év GM-e díjra. De most komolyan, tehát aki ezt a cserét így összehozza, szerintem versenybe kell, hogy legyen. Viszont, ha mondjuk feltételezem, hogy Bradley Beal nem sérül meg, ez a csapat akkor is maximum ilyen 8-9-10. Tehát maximum azzal a társasággal tarthatott volna, vagy tarthatta volna a versenyt. Tök ugyanott voltak Westbrookkal. Ez is érdekes, nem, hogy mondjuk a Westbrook lecserélése használ, vagy hasznos 3&D-szerű játékosokra, ugye Kuzmánál és KCP-nél is vannak fenntartásaink ezzel, hogy ebbe ők nagyon elitek lennének, de nem rosszak, és KCP-nek különösen jó momentumai voltak, de ott tegyük hozzá Kuzmának is a lepattanózásával, voltak ugye nagyon jó tripla hónapjai, aztán nagyon szarok is, szóval csak azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen ez a csere leginkább azért jött be, mert megszabadultak Westbrooktól és a szerződésétől, és ez fantasztikus, nagy trúváj, hogy így fogalmazzak, de ugyanakkor játékerőre meg tök ugyanott maradtak gyakorlatilag, szóval ez megint ilyen középszerűség felé száguldó csapat.
Nem kérdés, és ez a roster számomra olyan, hogy ez nem is fog változni, ez a középszerűség az elkövetkezendő években. Egyetlen játékosuk van gyakorlatilag. Nyilván képing kívül, aki ha mondjuk csodaszámban menően egészséges tudna maradni innentől kezdve a pályafutásra hátra lévő részében, akkor persze csodálatos. Peace, aki köré lehet építeni, őt lesz számítva Danny Avdija az, akiért én megmondom, ezt én lelkesedem, és gyakorlatilag ezen a ponton senki más. Rui Hachimurát semmiképp nem.
Én pont őt akartam kiemelni, hogy azért Rui Hachimura nagyon későn tért vissza a sérüléséből, de Rui Hachimura szerintem idén mutatott biztató dolgokat. Nyilván nem fogok egy 38 meccses minta alapján elszállni ettől a triplázástól, és 3 meccsenkénti rádobott tripla miatt sem tenném
az
ezt.
Vagy 3 alatt van, tehát még annyi.
Igen, 2,8. Szóval. Ettől függetlenül 46% viccből már nem nagyon jön össze, és hogyha Hachimura ezen tényleg tudott javítani, és nem csak a szokásos középtávoliait tolja a jövőben, akkor most csak felteszem, hogy képzeljünk
lehet
el...
Lehet a következő Tobias Harris.
De igen, vagy Julius Randle. De mondjuk jobb védekezéssel, nem tudom, valami ilyen irányt nézek. Figyelj, ez egy jó játékos lehet akkor. Akkor azért itt bőven van potenciál, ez azt jelenti, és Hachimura azért nem tudom én, 25 éves, hogy lemondjunk arról, hogy ez a fejlődés benne legyen. Azért ez egészen biztató szerintem. Avdijának meg ugye a védekezése volt egészen biztató egész szezonban, szóval vannak itt azért jó fiatalok, de ez aztán nem fogja őket meggátolni, hogy ne lépjenek szintet, és maradjanak középszerűek, úgyhogy ez itt a fő probléma, és Bradley Beal-ről is szerintem érdemes beszélni, aki most ugye van egy player optionja a következő évre, azt pletykálják, hogy ezt nem fogja majd lehívni, hanem szeretne majd egy hosszabbítást, és a Washington pedig alig várja, hogy aláírhassák a 3 vagy 4 éves full maxot.
Mert idióták.
Nem is tudom, Zoli, hogy kimondhatjuk ezt. Bradley Beal lehet, hogy top 20-as játékos, de Bradley Beal köré még csak hazai pályáért küzdő csapatot sem tudsz építeni, hogyha ő az első számú embered.
Ja, nem. Ezen a ponton nem. Maximum akkor, hogyha képi jövőre lehozna egy semmiből, nyilván egy ilyen nem MVP szezon, mert nyilván az nincs benne, de mondjuk...
egy All-NBA third team.
Akár mondjuk egy All-NBA third team szezon, igen. De hát most arra mennyi esély van?
Semmi gyakorlatilag, tehát szabad szemmel nem látható esély van rá, és igazából...
És nem a képessége miatt nem, hanem amiről beszéltünk, igen.
Igen, meg azt is azért érdemes megnézni, hogy oké, Bradley Beal-nek mindig a számai elsősorban azért voltak rohadt jók, mert elképesztően sokat volt nála a labda, tehát a nyers számokról beszélek, de idén ugye nyilván ez se sikerült, 23,2 pont, ami hát az nála nagyon durvának számít itt a 2-30 fölötti után, de amit még ki akarok emelni, az a TS százalék, mert Bradley Beal-nek a karrierje legjobb TS százaléka az 60 volt, és ez az nyilván nem rossz, még akkor is, hogyha ez a legjobb volt neki, de azóta 56, 58, 58, 59, és most 54. És nem lesz így, tehát nem akarom lefikázni ezeket a százalékokat, egyáltalán nem rossz ahhoz képest, hogy micsoda irgalmatlan usage kezdődött nála, ugye itt 34%-os usage szezonok voltak, most egy 31-es, hanem azt akarom elmondani, hogy ez nem elit. Hogy ez nem elit, ez a hatékonyság. Bradley Beal nem képes elit hatékonyságra.
Egy második opció egy bajnoki csapatban, az egyértelmű.
Így van.
Nem kérdés. De nem tudom, hogy melyik csapat lehetne az. Most tegyük fel, hogyha mégis lehívja a player option-t. De ha meg lehívja a player option-t, akkor meg egy évre mit fog, milyen értéket kapna érte Washington? Tehát az a baj, hogy itt...
Azt úgy fogja lehívni, Zoli, ha lehívja, mint annó, ahogy Chris Paul lehívta, hogy már megbeszélik, hogy hova cserélik, és ezért hívja le.
Igen, csak akkor ugye nem tudom, milyen értéket kapnak érte, milyen ellenértéket, nem hiszem, hogy nagyon.
Hát, brutálisat, nem tudom.
Mondjuk ugye... hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy rosszabb lenne az egy évre még ez a szerződés csereérték, és eldönthetem, és kiértékelhetem egy évre, mint az a csereérték, hogy 40 plusz millió Bradley Beal-nek még 3 évig. Tehát nem biztos egyébként, hogy rosszabbul hangzik az egy év ebben az esetben, mint a 3.
Uh-huh. Tiszta sor.
Hogyha később cserélnének érte, ugye?
Hát, azt hiszem, hogy Bradley Beal-nél is az lesz a helyzet, hogy a Washington Wizards ilyen nagyon óvatosan megmondja neki, hogy persze, ha maradni akarsz, akkor megtartunk, és lehet, hogy még akár a maxot is beajánlják neki, de szerintem, mint ahogy Lillardnál is, lehet, hogy már a franchise is, meg a játékos is jobban örülne annak, hogyha elcserélnék, csak ezt egyik se akarja kimondani a másiknak. Tehát, hogy lehet, hogy egy ilyen helyzet van.
Abszolút el tudom képzelni. Mindenesetre nincs jó helyzetben a Wizards, se a közeljövőt, se a középtávú jövőt, és hát ha nem tudnak valami komoly építkezésbe fogni hamarosan, akkor a következő 7-8-9-10 évet tekintve sem. Nyilván lehet szerencséd a drafton, 10 és 20 között is akár lehet kihúzni időnként egy Giannis-t, egy Kawhi Leonardot. Nem mondom, hogy erre 0% esélyük van, de hát erre nem lehet alapozni, meg építkezni, basszus.
Igen, most is egy ilyen 9-10 pikka várható, szóval nem arról van szó, hogy lettek volna annyira rosszak, hogy ez tényleg rendesen feljavítsa az esélyeiket. Az Oklahoma City Thunder a következő csapatunk, és azért itt az OKC-nél már annyit én említettem, hogy nekem tetszik az, hogy ilyen jól védekeztek ebben a szezonban. Dégnóról teljesen egyértelmű, hogy ő egy jó edző, és azon se lepődnék meg, hogyha egyszer majd, amikor az OKC jó lesz, akkor nem jutna arra a sorsra, mint Kenny Atkinson például a Netsnél, hanem vele együtt emelkednének fel, mert amikor egészséges 5-6 NBA játékosa van Dégnónak, akkor ez a csapat, ezt általában szidni szoktuk, hogy mi lesz így a tankkal. Konkrétan idén is volt egy olyan adásunk, ahol a pánikgomban kb. Azért kerültek bele, mert hogy hát egy kicsit túl jól kezdtek már megint. Szóval én azt gondolom, hogy kiváló edző, tankra többé-kevésbé alkalmas csapat, és főleg azért nagyon óvatosan kezeltek mindenkit. Ha itt bárki megsérült, az kiült jó pár meccset, tehát ilyen szempontból főleg a végén már elég pofátlanul kezdtek el tankolni. Ennek ellenére az nyilván hiányozhat, hogy lehet, hogy csak a negyedikek lesznek hátulról. Most a Detroit Pistonszal egy elképesztően fontos meccset játszanak, mert mind a két csapatnak a felvételünk időpontjában 23 győzelme van, és az egyiknek meg kell szereznie a 24-et, hát erre nagyon kíváncsi leszek, ugye végül is a Detroit és az Oklahoma volt az a két gárda, amelyik tankolt is, de azért nem feltétlenül akart minden meccset elveszteni, és kíváncsi leszek ennek a végkimenetelére. Szóval Zoli, a kérdésem feléd az, hogy valahogy mesterségesen, vagy még további cserékkel ennél is rosszabbnak kellett volna lenni az OKC-nek, vagy itt azért az fontosabb, hogy jó edző van, hogy jó védekezés van, hogy a győztes kultúrának legalább a szikrája megvan.
Ugye most 54 verességgel állnak, és az OKC-nek 55 veressége van. Szóval ott még őket beelőzhetik, de hogyha meg tudják tartani a negyedik helyet, amire azért van esélyük, én azt gondolom, mert most épp ugye nyertek egyet, most ebből sorozat lesz, akkor
bajban lesznek, igen.
Igen, tehát hogy itt ez a tét.
Azért egy negyedik helyről nyilván már, hogyha nem húznak be a lotteribe, akkor rendesen hátra tud sodródni. Tehát van azért ilyen szempontból különbség az első és a negyedik között, de kétségtelen.
Nem ugyanazok matematikailag az esélyek?
Hát az első helyre, igen.
Dégnóra visszatérve, nem Renóra, egyértelmű, hogy egy nagyon jó edző lesz, én is így gondolom, és hát Presti meg Zseni. Tehát a hibákat, amiket ő elkövetett a nagy OKC-vel, azokat szerintem most gyönyörűen helyrehozza. Ahhoz képest hozzáteszem, hogy most az elmúlt években azért, mert nem tankolnak olyan régen, tehát ugye a tankolás mindig olyan, hogy úgy érezzük, főleg ha pofátlanul tankolsz, mint ahogy ők csinálták tavaly vagy tavaly előtt, hogy hú, milyen régóta történik, de közben meg ők azért nem tankolnak olyan nagyon régóta, ugye?
Persze.
Tehát ők a 20-21-es szezont kezdték úgy, hogy CP3-vel és hogy Zseni.
Nem, már mint a 19-20-as, tehát ugye...
19-20-ba jutottak a play-off-ba, utána 20-21 volt ugye a Covid.
Hát az gyakorlatilag az első tankszezonjuk, és ez a második.
Az első tankszezon, igen, tehát ez nem olyan vészes, ugye? Viszont hát idén nem is annyira pofátlan, ahogy mondtad, mint a tavalyi volt. Nekem az nem tetszik, hogy nincs igazi franchise talent, nem tetszik az, hogy Shai Gilgeous-Alexanderrel mit csinálunk, ugye most már tudjuk, hogy mit csinálunk, mert meghosszabbították évi 30 millióért. Nem hiszem, hogy ő egy olyan piece, aki köré én akarok építeni, de ugyanakkor meg azért elcserélhető ezzel a szerződéssel, és értéket is kaphatsz később, szóval úgy talán nem akkora probléma. Meglátjuk ugye jövőre, főleg aki tudják ők is húzni, nem, számomra nem kérdés, hogy ők is Holgramet akarják. Hogyha sikerül, akkor jövőre lehet, hogy azt mondják Dégnónak, hogy nyerjél annyi meccset, amennyit tudsz. És akár, ne azt mondom, hogy 50% közelében, de hát attól függ, hogy a Shai meg tudja mutatni, hogy sokkal jobban nál, mint például, amit én gondolok róla, akkor lehet, hogy az se lenne teljesen lehetetlen akár már jövőre, hogy ilyen 37-38, ha nem is 50% körüli mérleg, de akár ilyen 37-38 győzelem. Furán hangzik ez most a mostani OKC-vel kapcsolatban, de talán nem lehetetlen.
Nem lehetetlen, én még egy tankoló évre számítok, még egy utolsóra ezen kívül, de azért most is tegyük hozzá, hogy ugyan nyilván a Detroit pickje nem fog nekik átjönni, de a Clippers és a Suns pickje minden további nélkül az övék, tehát most is három első körössel gazdálkodhatnak, akár feljebb is cserélhetnek, hogyha nagyon kell nekik valaki, és erre mutatkozik hajlandóság a top mondjuk 1-2 csapatnál, ha nem kerülnek oda. Szóval vannak eszközeik. Én arra kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy ilyen szezon után ők csak fiatal játékosok van most már gyakorlatilag, nyilván ott van még Favors, meg Muscala, meg Kenrick Williams, tehát értjük, hogy őket el lehet cserélni, de a fiatal játékosokat nekiállnak-e végre úgymond láthatóan értékelni. Most mire gondolok? Hát arra például, hogy most is Pokuševski egyébként végre volt egy használhatóbb része a szezonjának, az elmúlt nem tudom én 10 meccs, de például egy Pokuševskit, hogyha kiértékelnék, akkor most már itt lenne az ideje a pad végére száműzni. Tehát, hogy meddig adják meg ezt a végtelen lehetőséget bizonyos fiataloknak, és ahol ez különösen érdekes, az egyértelműen az 1-es-2-es poszt. Hiszen ott van egy Tio Maledon, aki egyébként, amikor ő játszik 30 percet, egész tűrhető dolgokat kezd csinálni. Sőt, szerintem az első évében is voltak kiugró meccsei, de azért... Egyelőre azt nem mutatta meg nekünk, hogy ő bármilyen NBA csapatot hónapokon keresztül el tudna irányítani. Ott van egy szerintem nála sokkal nagyobb tehetség, Trayman, akinek kell majd a játékidő. Ott van Shai Gilgeous-Alexander, a jövőd és valamennyire jelened. Ott van Lu Dort. Szóval, hogy ezeken a pozíciókon én kíváncsi vagyok, hogy lesznek-e akár olyan szintű megfontolások az OKC-nél, hogy valakit elcserélünk. És akkor kicsit megkezdődik, tudod, ez a szempreszti, szóval a Sam Hinkie jelenség, amikor már, ugye akkor lett mindenkinek elege Sam Hinkie-ből az NBA-ben, amikor elcserélte Michael Carter Williams-t. Tehát azt, akiért elvileg tankolt, az két év múlva elcserélte, és utólag mindenki tudja, hogy ez egy jó csere volt, megérte, sőt, nyert rajta a Fili, de akkor volt az általános tiltakozás, a végtelen tankolás ellen, amit Sam Hinkie csinál, hogy na azért ezt már ne. És kíváncsi leszek rá én nagyon, hogy még ilyenbe is belefutunk-e az OKC-nél, mert nem tudom teljesen kizárni. És nem is fogalmam nincs, mit csinálnék a helyükben nyáron. Nem tudom, meddig lehet ezt a keltetőt a végtelenségig tolni, de biztos, hogy egy-két évnél tovább már nem. Viszont akkor, ha már itt emlegettük az Indiana Pacers-t, akkor menjünk vissza keletre, és vár minket az a gárda, amelyik olyan szinten sikerült hát alul teljesíteni ennek a csapatnak, a Washington ellentéte volt gyakorlatilag a szezon első felében, hogy az, és erről beszéltünk a trade deadline környékén, gyakorlatilag lépésre kényszerítette a vezetőséget. És ez a lépés, ez nem volt kisebb, mint hogy a legjobb játékosukat elcserélték egy ígéretes fiatal sztár jelöltre. És már akkor is nagyon szerettük ezt a cserét, azóta sem győzöm dicsérni, így, hogy megszerezték Halliburtont, és hogy teljes tankba kapcsoltak, akit csak lehet most kiültettek, és vesztenek, ez azt jelenti valószínűleg, hogy az ötödik, minimum az ötödik helyről várják majd a lottósorsolást, ez a helyet, hogy rámentek volna a playoffra, vagy hogy Turnert esetleg visszaerőltették volna, hogy Saboniszt nem cserélték volna el, szerintem klasszis megoldás, nagyon tetszik az idei Indiana szezon, az egyetlen, amint csak széttárni tudom, akarom, hogy Rick Carlisle-t mennyire ingatja meg nálad mondjuk a top 5 edzők között az, hogy ennyire nem tudták elkezdeni ezt a 2021-22-es idényt.
Lehet, hogy már nem sorolnám eleve oda RC-t a top 5 közé, szóval nem nagyon tudja megingatni azt, ami már amúgy is úgy van. Szóval ez egyik. Ugyanakkor meg hát azért kidobnám ezt a szezont így a kukába ebből a szempontból, tehát olyan igazi értékelés. Én inkább pozitív vagyok most velük kapcsolatban, és Chad Buchanan-t megdicsérem azzal kapcsolatban, hogy ilyen gyönyörűen tudtak tankolni, és gyakorlatilag esélyük van a top 4, top 5 pickre is.
Ez szóval, tiszta sor teljesen, én inkább arra céloztam ezzel, hogy ugye nyilván nem így mentek neki a szezonnak, és emellettén Rick Carlisle-t igenis tudjuk értékelni, mert ők nyerni akartak az első felében.
Hát igen, de felmerülhet a kérdés, hogy miért akartak nyerni. Tehát mire fel, meg mivel. Tehát hogy ez a keret legjobb esetben is szerintem 7.-8. helyért küzdhetett volna, de az a legeslegjobb eset.
Az azért hogy szerintem nem a legjobb, hanem azt hiszem reálisan benne volt ebben a keretben.
Hát azt gondoltuk, igen, de
Én most is azt gondolom. Emlékszem, amikor már ilyen legalább 6-tal vagy 7-tel több vereségük volt, mint győzelmük, még akkor is pluszos net rating, ezek mind olyan jelek voltak náluk, hogy kriminálisan alul teljesítenek.
Hát nyilván az egyik legrosszabb klács csapat volt, de egyébként ez Carlisle csapatokra úgy általában igaz volt. Bizonyos években nem mindig, mert ugye a 2011-es csapat meg főleg, hogy extra klács csapat volt, de hát ott volt azért egy még majdnem MVP szinten játszó Dirk, szóval ez kicsit más tészta. Nehéz most így értekelni a Pacers-t, mert ugye a szezon végére gyakorlatilag minden fontos kategóriában ott vannak a tök utolsók között, tehát offensive ratingben 27-ek, defensive ratingben 30-ek konkrétan. Tehát.
Ja, a sikerült a Houston alá bemenni? Az óriási bravúr.
Ilyen pillanatban elvileg a stat, amit nézek, az ezt mutatja, hogy 30-ak, de lepattanó százalékban is 28-ak, és labdeladás százalékban meg ugye 30-ak, tehát elsők. Úgyhogy a legtöbbet eladó, a leggyakrabban a labdát eladó csapat, és náluk azért gyanús, hogy ez lesz ez az év, ami igazán tank, és jövőre meglátjuk tényleg, hogy Carlisle top 5-ös, vagy akár top 10-es edzője még. Hát de továbbra is hatalmas kérdések vannak, ugye, hogy mi a fene lesz azzal a Turnerrel, akit állandóan bedobtak a cserepiacra, nem tudom, mennyire tud úgy neki menni a szezonnak, hogy belőle ki tudod hozni a legtöbbet, amikor tényleg gyakorlatilag minden héten felmerül a neve pletykáknál.
Viszont cserébe megkaphatja azt a nagyobb lehetőséget, amiről annyit álmodott, ugye ennek az akadálya Sabonis volt, aki mellesleg szintén ezért reklamált, ugye Carlisle-nál. Hiába, hogy Carlisle egy olyan szerepbe játszott a Saboniszt, ahol ilyen karrierje legjobb hatékonyságát hozta, de nem volt elég sokat a kezében a labda, és valószínűleg ebből is következett végül, hogy elcserélték, mert itt Carlisle mellett azért szerintem letették a hűségesküt ezzel az egész történettel, hogy azt mondták, hogy oké, a sztárunk panaszkodik, Carlisle-nak ez nem tetszik, akkor a sztárunkat cseréljük el. Szóval ez egy figyelemre méltó ilyen szempontból is a Sabonis csere szerintem.
Igen, és nem tudom, hogy mi lesz TJ Warrennel, aki ugye gyakorlatilag 2 éve nem játszott. Ki ad neki szerződést és mennyit, meg akarja tartani a Pacers? Ez is egy érdekes kérdés lesz. Jelen pillanatban nem tudom, hogy mennyit érne ő a piacon, te tudsz tippelni?
Fogalmam sincs. TJ Warrennek nagyon nem jön jól az, hogy egy meccsen sem lép pályára, és most ugye tudjuk, hogy már pályára léphetne, csak aztán megegyeztek a csapattal, hogy nem, igen. És szerintem itt ez a csapatérdek volt elsősorban. Lehet, hogy ő is úgy van vele, hogy most 10 meccsre még be se tud melegedni, és igazából a saját értékét lehet, hogy tovább rontaná, nem akar pályára lépni. Ennyi, hogy egészséges, ennyit tudunk, és a csapatok is csak ennyit fognak tudni majd nyáron.
És ez mennyit ér ezen a ponton így, hogy 2 évet kihagyott? 12-4 milliót évente?
Hát én inkább... Inkább valami nagyobb egyéves.
Nagyobb egyéves, ha lehet, igen.
Lehet, hogy annyit mernek kockáztatni, tudod, hogy akkor, ha bejön, igen. Akkor persze adunk további éveket, de akkor most 20 millióért megnézzük. Az lehet.
Lehet, igen, és akkor mondjuk a második az egy 2 év, 40, és a második egy csapat opció. Ilyesmi benne lehet.
Ilyesmiben gondolkozok én is vele kapcsolatban. Merre tovább a Pacersnek? Nyilván attól függ, hogy hova és milyen posztra draftolnak, mert egyébként azt tegyük hozzá, hogy például a mostani draftjuk Duarte akármilyen idős, azért meg kell jegyezni, hogy mennyire jól játszott, hogy érett volt, NBA kész, és igazából ha a Buddy Hieldet itt valahogy sikerül eltakarítani, és valószínűleg Brogdon is a cserepiac részese lehet már akár idén-nyáron, ugye mostantól lehet csak cserélni, ebben az évben nem lehetett, akkor hosszú távon a Halliburton-Duarte páros lehet az, amelyik hát itt a játékszervezést, illetve a pontokat is hozza az Indiánának. Szóval mondjuk emellé leginkább magas ember kéne, csak akkor meg nem tudom, mi lesz Turnerrel. Hogy ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy hova draftolsz például náluk?
Hát nem kérdés számomra, hogy főleg ha magas posztokról beszélünk, el kell vinni azt, akit a legkomolyabb talentnek tartasz, de még azt mondanám, hogy igazából a periméterre is, tehát Halliburton nagyon jó, de főleg ha így egy évet tankolsz, és úgy érzed, hogy van egy olyan Hall of Famer prospected, aki biztos vagy vele kapcsolatban, akkor elviszed akkor is szerintem, hogyha irányító, mert Halliburton fog tudni szerintem kettest is játszani ugye a méretei miatt, úgyhogy szerintem ők nem fognak abban gondolkodni, hogy fitre menjünk rá feltétlenül, hanem talent kell.
Hát igen, ez azért mondjuk ennél nehezebb, mert hát ha van ilyen, akkor oké, de ezen a drafton elvileg ugye nincs.
Összetem van, de értem, mit mondasz, igen.
Mi irányító?
Nem, hanem olyan talent.
Ja, aki, na én ezt mondom, hogy itt az irányító az érdekes, hogy az szerintem már igenis feedbeli probléma, mert Halliburton, értem, hogy tud egy másik irányító mellett játszani, Halliburton egy Trae Young Light típusú játékos, neki kell a kezébe a labda, jól irányít, szerintem vele majd jó offense lehet csinálni, fantasztikusan pick and rollozik, tehát abban már most a liga egyik legjobbja szerintem a pick and rollnak az irányításában, abból akár befejezhet, visszaléphet, triplát dobhat, jól is passzol, tehát egy ilyen játékost ugyan beteszel off the ball, hogyha muszáj, de én azt gondolom, hogy elsősorban a kezébe szeretnéd adni a labdát. És azért jó talán, hogy ilyen szempontból nem igazán veszélyezteti ezen a drafton senki ezt a történetet.
Tehát, hát lehet, hogy a top 10-ben nem is megy ki irányító, vagy legalábbis olyan, aki ténylegesen konkrétan irányító, olyanok nyilván lesznek, aki tud irányítót is játszani, tehát mint olyan Jaden Ivey, vagy ugye Shadon Sharp kezébe is tudod majd adni a labdát, de ők nem irányítók, hanem inkább ugye dobó átvédek.
Amit még az Indiánával kapcsolatban felírtam, az, hogy ugyanúgy teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, ő nekik nem valószínű, hogy túl sok tankolós év jön, de azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy azért az Indiana Pacersnek van egy felsülése is az idei szezonban szerintem. Isaiah Jacksonról beszélek, aki engem hát nem győzött meg, és igazából ő egy annyira alulméretezett center, kicsit ilyen Achiuwa típusú játékosnak tűnik, csak azzal a különbséggel, hogy mondjuk Achiuwából se néztem volna ki, de úgy tűnik, hogy ő megtanul labdát kezelni és triplát dobni is. Nem tudom, hogy őt át lehet-e majd alakítani, de egy év után nem akarom leírni se. Szóval arra majd azért érdemes lesz figyelni, mert ő most rengeteg lehetőséget kapott Isaiah Jackson, és se védekezésbe, se támadásba nem tudott érdemben hozzátenni. Nyilván nagyon szépen néz ki az 1,4 blokk, és ő fantasztikus atléta, csak tudjuk, hogy ez nem mindig elég. Még Jackson
Hayes... Főleg a súlyára gondolsz, nem? Mert amúgy ő...
Hát elsősorban a súlyára, igen, mert... Igen.
Mert ugye Tiemen például kisebb, csak Tiemen egy terminátor.
Igen. Tehát a... Ugye 6-10 magas.
Meg ugye a wingspanjük hasonló, igen, tehát a Tiemen inkább alul, hogy mondjuk az alul méretezett, alul a súlyra, ki kéne találni jó szót, alul táplált. Ez hangzik, ez kicsit más. Minden esetre igen, tehát neki izmot kell magára szednie. És bár lenne egyébként a, és már beszélgetünk az ilyen center prospektekről, hogy bár lenne a Mavericksnek egy Tiemennye, vagy egy Jacksonja, szerintem nálunk azonnal be lehetne rakni egy ilyen srácot a kezdőbe.
Viszont én kíváncsi lennék egyébként az Achiuwa féle útra is nála, tényleg hasonló alkatok is, úgyhogy arra is kíváncsi lennék, hogy megpróbálják-e egy picit ilyen periméter skill-ekkel felruházni, nem tudom, van-e akkora tehetsége ez ügyben, hát ezt majd a következő években meglátjuk, de az Indiana Pacers-nél nem hiszem, hogy azzal a megnyugvással cserélnék el Turnert, mondjuk periméter játékosra, hogy majd Isaiah Jackson megoldja a jövőben ezt a center posztot. Tehát szerintem itt semmiképp nem tartunk, csak ezt akartam kiemelni. És akkor menjünk vissza nyugatra, ahol vár minket a Portland Trailblazers. Zoli, a Portland nem fogja megkapni a szétkapták, mint az állat díjunkat, nem? Mert azt szerintem az Indiánának kell megkapni, és nemes egyszerűséggel azért, mert bár a Portlandet jobban szétkapták, de a Portland legjobb játékosát nem cserélték el. Értem, hogy miért, de úgy vélem, hogy ez egy folyamatban lévő dolog, és ez igazából, ez a tank, amit most láttunk, ez nem csak annak szól, hogy na majd jövőre itt újra megpróbáljuk Lillard mellé felépíteni a csapatot, meg idehozzuk Jeremy Grantet, most ez van kommunikálva, de már emlegettem ezt a szituációt. Egyik fél sem akarja kimondani, hogy inkább legyen válás a dologból.
Nagyon-nagyon nehéz kérdés a Trailblazers. Nyilvánvalóan a Lillard szituációról beszélhetnénk egy fél órát, mert mindent ez határoz meg, és hát sajnos... Számomra sajnos olyan hírek jönnek, ugye, hogy gyakorlatilag ők megpróbálják megerősíteni a csapatot az off-season alatt majd. Néznek ugye centereket is, aki amikor éppen nem tud játszani, ugye Nurkić pályára rakhatnak, de hát nem tudom. Ha neki mennek tényleg a Lillard-Simmons duóval a következő évnek, akkor én hát toporzékolni fogok, mert az az egyik leghülyébb. De ugyanakkor meg persze értem. Tehát, hogyha, ahogy mondtad, Gábor, hogyha Lillard nem jelzi nekik, hogy el akarunk cserélni, mit a fogják elcserélni, mert klublegenda. Szóval van az a szint, meg van az a helyzet, ahol igazából ilyen vesztes-vesztes szituációból van mindenki.
Igen.
És ez abszolút ez jelen pillanatban. Tehát tényleg Lillardnak, és az a baj, hogy Lillard is nyilván úgy gondolkodhat, tudja, hogy megkapná akár még a Supermaxot is, ugye, mert mostanában kapná meg?
Majd szerintem még tart egy kicsit a szerződése, de rögtön megnézem neked.
Tehát azért az mondjuk durva lenne, ha megkapná a Supermaxot, de van esélye, és hát az milyen irgalmatlan pénzmennyiség már, és az azért lehet, hogy még nála is felülír mindent. Tehát
hát 200... neki ez még fut azért, tehát 24-25-re van player opciója, az egy gyenge 48 milliós player opció egyébként, úgyhogy...
Igen, jó, és egyébként ez a Supermax már, ami nekik egy...
Persze, ez Supermax. Ez az.
Ja, igen, mondjuk akkor igen, tehát ő még egy Supermaxot nem fog aláírni, szóval ez nem szempont. Viszont ami érdekes kérdés, hogy tényleg ő belenyugszik-e abba, hogy itt nem fog nyerni, de a másik serpenyőben ugye az van, hogy klub legenda, és ő úgymond a következő Dirk vagy Kobe, nyilván messze nem olyan jó játékos, nagy félreértsetek.
De a klub is ugyanezt látja, ha belegondolsz. Tehát a klubnak is az egyik serpenyő egyik oldalában az van, hogy klub legenda, mindenki szereti, a második, nem fogunk nyerni. Ugyanez.
Abszolút. És itt nem tudom azt se, hogy például bár mondjuk mostanában azt hiszem szinte minden NBA csapat nyereséget termel, ugye, tehát már elhagytuk az időket, amikor, tehát azért, mert ebből azt hiszem most nézem épp ugye a Lakers felvirágzásáról szóló HBO sorozatot, amit egyébként nekem nagyon-nagyon tetszik, és mondjuk egy nem feltétlenül dokumentumfilm abban az értelme, se egyáltalán nem az, de ugye ez ilyen komedi dráma, de hogy ki is színezik elég erősen a történetet, de lényeg az, hogy vannak benne azért igaz dolgok, például az, hogy a 80-as évek elején nem, gyakorlatilag nem termeltek nyereséget az NBA csapatok, és úgymond ilyen hát rossz üzletként tekintettek rájuk. Ma azért ez nem így van, tehát egy NBA csapat tulajdonosa folyamatosan termeli a pénzt, meg kéne nézni, mikor volt utoljára egy mínuszos szezonja NBA csapatnak, lehet, hogy meglepődnénk, meg lehet, hogy becsúszik időnként egy-kettő, főleg, hogyha horribilis luxusadóról is beszélünk, de nem jellemző, szóval nem feltétlenül kell már ott lennie a mérlegelésnél ennek az érnek, hogy akkor mennyi pénzt szedhetünk ki ebből, mert ki fog szedni pénzt, és pluszban leszel, és pozitív leszel, és hogyha megtartasz egy klublegendát következő 4-5-6 évre, és nem nyersz, akkor ez van.
Megérted, itt azért a közönség is más, tehát ez nem Detroit, ahol Blake Griffin sem tudta megtölteni végül a csarnokot, és aztán Detroitba is rájöttek arra, hogy itt csak egy teljes újjáépüléssel lehet visszaszerezni a nézők bizalmát. Portlandbe azért kijárnak az emberek, tehát ott szerintem nagyon hosszú szenvedésnek kell bekövetkezni ahhoz, hogy ez ne történjen meg. És nyilván, hogyha jövőre összeáll mondjuk egy Lillard, Simons, és akkor mondjuk Jeremy Grant, Nurkic tegyük fel, hogy marad, és ki legyen a hármas, másik hármas négyesed, hát mondjuk az idén nagyszerűt fejlődő Nassir Little, hogyha jól visszatér a sérüléséből, akkor ez a csapat reálisan a playoffért fog menni. Hogy sikerül-e vagy nem, az más kérdés, mert láttuk azt, hogy a Lillard-McCallum duó köré nem lehetett értelmes védekezést összerakni, Nurkiccsal sem, és Nurkic azóta csak egyre rosszabb, vagy lassabb, vagy sérültebb, mindegy, hogy fogalmazunk. Na most szerintem Nassir Little és Jeremy Grant párosa ezen nem fog segíteni. Tehát, és Simons meg pláne nem fog ezen segíteni, úgyhogy azért kíváncsi leszek, hogy ez tényleg egy sikeres kísérlet lenne, de hogyha ez következik, akkor az gyakorlatilag még egy 2-3 év középszerűséget garantál a Portlandnek, nem? Tehát te se látod, hogy valami varázslatos siker hirtelen, és bocsi, még ehhez egyetlen egy dolog, hogy az új jegyzők közül nálam Billups a másik, aki hát egyáltalán nem mutatott semmi biztatót. Tehát én azt gondolom, hogy Billups az eddigiek alapján nem igazán jó edző, még bőven van ideje ezt megváltoztatni, de én most nem sorolnám túlságosan előre, és még finoman fogalmaztam.
Igen, a Grant Sittetsz az érdekes lehet, ugye a Blazers, hogy tudjuk, hogy érdeklődik, ugye már a konkrét ajánlatukat is tudjuk. Egy év marad neki vissza, biztos, hogy értékre fogja váltani a Pistons ezen a nyáron, és ráadásul a Blazers ugye be is tud majd neki ajánlani egyből egy 4 éves 112 milliós szerződést. Ha az a duo össze, és mondjuk Nurkic időnként egészséges, és mondjuk Zach Collins fejlődik, akkor az legrosszabb eset egy play-in csapat, az biztos. Úgyhogy ebből a szempontból abszolút igazad lenne. Bár én a Simons Lillard hátvéd duót természetesen védekezésben szívből utálom.
Hát igen.
De talán nem lenne reménytelen keret egyébként. Hát még nem tudom, nyugodtan jövőre a 6.-7. hely meg lehetne, de 7. inkább.
Igen, én sem látom azt, hogy azért itt ez hirtelen megint visszatér top 4 esélyes csapattá. Szóval ez már önmagában egy kicsit ilyen halott.
Az a hajó elment, ahhoz egyszerűen Lillard sem elég jó szerintem. Tehát, de meglátjuk. Mindenesetre, hogyha Grantért tudnak cserélni, és nagyjából megtartanak mindenki mást, mert ugye ott nyilván a Pistons szempontjából igazából a pick lenne az érdekes, és akkor nem tudom, kit küldene a Blazers, de nagyon sokat nem kéne értéket a pick mellé, gondolom.
Hát majd meglátjuk, mert ugye most volt egy olyan kísérlet, hogy Josh Hartot és egy picket, és az kevés volt a Detroitnak. Szóval
hát nyáron már este lenne kevés.
Lehet, hogy nyáron már este lenne kevés.
Kizárdalomnak tartom, hogy ez kevés.
De ilyenkor meg kell menteni az arcot, tehát nem mondhatod azt, hogy tudod, mit most már jó. Mint annó a Cousins cserélnél az nagyon vicces volt, hogy amikor elcserélte a New Orleans végül DeMarcus Cousinst, mármint, hogy bocsánat, a Sacramento, akkor ugye az a csere az úgy volt, hogy még beajánlottak Cousinsért 2 first picket, és azt is visszautasította a Sacramento abban a csomagban, ami érkezett volna New Orleansból. Aztán egy héttel később már visszahívta őket a Sacramento, hogy tudod mit, mégis, és akkor mondta a New Orleans, hogy oké, de már csak egy picket adunk. És úgy ment át végül a csere. Szóval azért az egy elég extrém és vicces szituáció volt így visszagondolva. Én csak záró gondolatként a Portlandről nagyon megdicsérném őket, nagyon szép tankot csináltak, amikor ráismertek arra, hogy ennek a szezonnak semmi értelme nincs. Az egyetlen lehetséges értelme az, hogyha itt most veszítenek, és megpróbálnak szerezni egy minél jobb draftpicket, amit aztán persze be lehet váltani jó játékosokra és Lillard köré, de akár az újjáépüléshez is fel lehet használni. És mind a két út járható, de szerintem mondjuk az utóbbi azért járhatóbb. De szóval ezért én szerintem nagyon meg kell dicsérnünk a Portlandet, ez egy tisztességes tank volt itt a szezon második felében.
Igen, ha nincs az a négyes győzelmi sorozat, és még előbb észbe kapnak, akkor ők is mehetnének akár a negyedik, ötödik legrosszabb mérlegért, így az nem lesz meg, de a hetedik, nyolcadik jó esélye meg, ezt már innen szerintem most már hetes vereség sorozatban vannak, és az utolsó három meccsüket is jó eséllyel fogják veszíteni.
Igen, igen, teljesen egyetértek. Itt szerintem hatodik, hetedik helynél ők csak szerencsétlenséggel csúszhatnak.
Nekik még négy meccsük van hátra, szóval szerintem minden egyet el fogják bukni.
Rajta lesznek, az biztos. Most rajta vannak, hát már itt CJ előbbi játszik, meg tényleg olyan játékosok, akiknek nem nagyon lenne szabad pályán lenniük feltétlenül NBA meccsen, mármint hogyha bármilyen illúziód is van arról, hogy esetleg meg akarod nyerni az adott kosárlabda mérkőzést. És akkor menjünk át Detroitba, ha már emlegettük őket. A Detroit Pistonsnak azért volt érdekes szezonja, mert szerintem szerencséjük volt. Tehát a Detroit Pistonsról ordít, hogy ez ennél jobb csapat, meg is mutatták itt a szezon végén, és hogyha nem lett volna ennyi sérült, hogyha nem esik ki ilyen hosszú időre Olinik és Grant, mert amikor ők pályán vannak, és főleg Olinik egyébként hatalmas plusz. Talán még amit sejtettünk, annál is nagyobb plusz volt Olinik jelenléte, és ugye nyilván nem kezdte túl jól Kate Cunningham se a szezont, és ő is sérült volt, azt se felejtsük el az első hetekben. Szóval, hogyha mindez nem történik meg, és ez a csapat az elején összeáll, akkor nem 23 győzelme lenne, hanem 28, 29, 30. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem a Detroitnak kifejezett szerencséje volt ebben a szezonban azzal, hogy volt kit kiültetni, indokolt volt, és hogy a csapatnak a padja az gyakorlatilag nem NBA szint, és nekik kellett játszani, mert egyszerűen sokkal jobbak a 23 győzelemnél, hogyha itt mindenki egészséges, és Dwayne Casey ebben az értelemben tényleg nem tankoló edző, tehát ő össze fogja kapni a védekezést, megpróbál támadásban mindent, amit az adott csapatból ő ki tud hozni, lehet, hogy ebben nem akkora zseni, de egyértelmű, hogy nem egy tankoló edző, és a Detroit így is lecsúszhat még ugye a negyedik, ötödik helyre akár, most holt versenyben a harmadikok hátulról az Oklahoma City Thunderrel. Nem, bocsánat, most még harmadikok.
A Pistons volt az idén, amely egy csapat ilyen történelmi cold shootinggal kezdte az évet, ugye?
Azaz, igen, igen, jó, igen. Nem csoda, amikor Hayes játszik, meg a sérüléséből visszabicegő Cunningham, tehát nyilván.
Igen. Hogyha a fiatalokat nézzük, ugye voltak ilyen pet projectek, náluk Josh Jackson, Diallo. Én azt mondanám, hogy talán még Diallo-ra lehet azt mondani, hogy ő valamennyire bejött, és utánuk jött ugye a szezon második felére a Bagley pet project, ami meg hát nem jött be. Tehát Bagley-re most már ez látszik ezen a ponton, hogy támadásban fel lehetne építeni őt, de védekező ösztöné azok borzasztóak. Egyszerűen nem tudom, hogy bármikor őt berakhatod egy olyan csapat védekezésbe, ami ne hullana szét majd tőle.
Talán dropback, mert ugye a gyűrűvédés az egyetlen pozitívuma. Abba jó, de ez sem mind besegítő védő feltétlenül, tehát azért mondom, hogy inkább ilyen dropback centernek használhatod, csak ahhoz meg lehet, hogy egy picit már hát mozgékonysági problémája nem kéne, hogy legyen. Ja, lehet, hogy ez lesz az ő útja, nem tudom.
Qualifying offer, te látsz a Pistonstone Bagley felé?
Elsősorban azért igen, mert én azokat a híreket olvasom mindenhol, hogy tetszik nekik. Tehát, hogy annyira azért tetszik, hogy egy qualifying offert, nem hiszem, hogy azt jelentősen fölülmúlnák. Tehát olyat azért, azon nagyon meglepődnék.
14,7 milla, az nagyon sok neki most. És nem lehet ilyen 3/10-ért aláíratni?
Hát szerintem de, csak akkor ugye először a qualifying offert azt...
3/30, bocs, tehát évente
10. Igen, 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 értem, mit mondasz, de azt nem az ő jogával lehet, hanem azzal, igen. Hogy mondjuk azt mondjuk neki, hogy akkor cap space-ből, és akkor külön. Elképzelhető, szeretik a Pistonsnál, nagyon sok múlik majd azon, hogy kidraftolnak. Tehát itt is nézzük meg.
Támadó, tehát mondjuk például egy hatodik embernek zseniális lehetne Bagley idővel.
Igen, akár. Nem tudom, mert tehát a támadó oldalon is baj van vele, egyértelműen.
Vannak bajok, igen, persze.
Főleg az egykezessége, amit nem tudott levetközni 4 év alatt.
Hol nincsenek vele bajok, szegény, egy hatalmas baszt eddig.
Igen.
De hát biztos, hogy fognak vele még próbálkozni, tehát mert egyébként, amit a Detroitben csináltam a oldalon, az összességében nem rossz, tehát azért
igen,
15 pont, 55%-kal a mezőnyből.
Igen.
Nyilván probléma az, hogy triplázni nem tud, büntetőt dobni nem tud, de gyűrű közeli befejezésekben egészen parádés eddig, amit ott csinál, és a hatékonysága is jó életében először. Nyilván kicsi mintáról beszélünk, tehát...
Sőt, erről külön beszéltek, hogy Cunninghammel az a pick and roll az egészen jól működik. Tehát ugye, ez érdekes Isaiah Stewartban, hogy nagyon megdicsértük őt tavaly, hogy micsoda kezdés volt, aztán idén lehozott egy tök ugyanolyan évet, gyakorlatilag nulla fejlődéssel, pedig már vizionáltuk, hogy hát a gyerek néha eldobja a triplát, egyszer-kétszer még be is esett, mi lehet ebből? Egyelőre semmi, de hogy Stewart ugye rohadt erős, de ettől függetlenül nem igazán jelent ilyen hatalmas vertikális veszélyt mondjuk egy eliup passznál. Tehát ez az, amit Bagley ilyen pluszba hozott, és Cunningham pedig nagyon nagy ütemben fejlődött ebbe az évben. Nyilván ez a sikersztoria a Detroitnak idén. Úgyhogy Cunninghamnek meg kifejezetten jól jött Olinyik is, mikor visszajött, hogy volt egy poppoló magas, akivel szintén tudott játszani, illetve egy igazi rollman, Bagley is nagyon jól jött, és ez persze, hogy Bagley százalékain is meglátszik, úgyhogy az is kérdés, hogy például Isaiah Stewart-tal mi lesz, mert lehet, hogy ő meg ide talán nem a legtökéletesebb fit egy ilyen naprendszernek ígérkező pick and rollozó irányító mellé. De hát ez majd kiderül.
Az érdekes, hogy nekem, hogy tényleg annyi Detroit játékos tetszik így, ha más nem tudod, ilyen roleplayer státuszra. Tehát én Diallo-t is kifejezetten szeretem.
Abszolút.
Sadiq Bey-t is kifejezetten szeretem.
Aki ugye meghallotta a figyelmeztetésünket, biztos emlékszel. Hát, hogy rákapcsolt abban a pillanatban, hogy mondtuk, hogy esélyes a Stanley Johnson díjra, a Stanley kupánkra.
Igen, és hát még nyilván nem engeded el Kilian Hayes sem. Tehát 20 éves, tehát hol engedni? Nem engeded el még, ha nem jövőre megpróbált felépíteni őt is. Szóval abszolút van itt potenciál ebben a csapatban, és hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hol tudnak draftolni és kit.
Az is érdekes náluk, hogy jövőre az még tankév lesz-e. Mert ezzel a Cunninghammel, ha megtartod Olinyikot, jó, meg Grantet még nyilván el akarod cserélni, tehát egy ilyen pseudo tankév lesz, de én arra már nem mernék fogadni, hogy a Detroit jövőre még mindent elkövet azért, hogy lehetőleg az utolsó négybe legyen.
Én sem.
Szóval ez már azért egy ilyen átmeneti év lesz, hogyha ez a Pistons fanoknak megnyugvás, de egyébként szerintem az idei évet biztos szerették így, hogy egy jó Cunninghamet kaptak a végére.
És sikerült tankolni, ami ugye Lala sem gondolt a szezon elején, meg te se gondolt. Én nem emlékszem meg azt, hogy hova vártam őket, de én azt hiszem magabiztosabb, vagy nem is, ha nem is magabiztosabb voltam, de láttam magam előtt, hogy hogyan tudnak ott lenni a legrosszabb csapatok között.
Te viszont azt mondtad, hogy szerinted megelőzik a Clevelandet, csak így utólag egy picit hogy vicceljelek meg ezzel a kijelentéseddel.
Mondjuk szerintem a Clevelandet mindenki mellé lőtte, tehát senki nem gondolta azt, hogy ennyire jók lesznek. És hát nyilván most arra gondolok, hogy mennyire jók voltak sokáig, tehát ha a mostani szintet nézzük a sérülések után, akkor már persze most már közelednek a felé, ami mondjuk abszolút nem lepett volna meg minket, ez az 54%-os győzelmélek, de ők voltak azt hiszem 60% felett is sokáig. Az volt az egészen brutális. Hát konkrétan egy ponton azt hittük, hogy lehet, hogy elsők lehetnek keleten.
Igen, mert még a sorsolásuk sem volt vészes, csak
nem
hát aztán...
Nem voltak messze, igen.
Jöttek a sérülések, igen. Jó, viszont a Pistonsról van-e még bármi, vagy Bét esetleg még kiemelné, de itt ezt a fantasztikus hajrát és 2,5 hónapot, amit itt véghez vitt?
Ja, a szenzációs. Nyilván mennyi 50 pontos meccs volt, az is extra volt, és hát továbbra is látom benne azt, akiből egyszer esetleg egy bajnoki címet nyerő csapat harmadik legjobb játékosa lehet, de hát azért nagyon sokat kell neki is dolgozni, azért még várom a draftot, hogy kihúzzák-e Holmgrent, szerintem nem kérdés, hogyha ott van az övék az első pick, akkor őt fogják kiválasztani. Báncsérő annyira rossz fit lenne szerintem Cunningham mellé. Sokkal jobb fit lenne Holmgren.
Igen, itt ezt én is így gondolom, és ráadásul pont a Detroitról kijött, ha jól emlékszem, az az információ, vagy a Detroit campből, hogy ők náluk Holmgren a torony magas top 1. Nem minden csapat gondolja valószínűleg így, de a Detroit a hírek szerint igen. Na akkor menjünk Sacramentóba, hát az egy szomorú hely. Szóval Ez a csere, amit véghez vittek, ez lehet, hogy most visszavetette a franchise-t még 3 évvel, és semmi biztatót nem tudunk azon kívül mondani, hogy ez a csapat úgy lett ilyen szar, és úgy lesz top 10-es draft pickje, hogy egyáltalán nem tankolt, hogy végig nyerni akartak. Sokat segít, amikor a mezőny legrosszabb edzője nálad van, és kinevezed a mezőny másik legrosszabb edzőjét utána. Tehát ez nyilvánvalóan sokat segít, de ezt úgy csinálta a Kings, hogy ők nem tankolási célzattal cserélgették itt Waltont meg Gentryt, hanem ők úgy gondolták, hogy akkor hát itt a tulajdonos nyomására minél hamarabb playoffba kell jutni. És ennek ellenére sem sikerült, sőt, ennek ellenére is 50 vereségnél tartanak. Úgyhogy nem tudom, mit lehet egy ilyen szezonban pozitívat mondani. Még olyan nagy fejlődésekről sem tudunk beszámolni, mert az az egyetlen játékos, aki tényleg meglehetősen jól fejlődött, azt sikerült elcserélni. És oké, Mitchell egy némi pozitívum, némi fény az éjszakában talán.
Nehéz a Kingsről beszélni úgy, hogy ne a legdrámaibb kifejezéseket illessük, akasszuk rájuk, mert ők tényleg mindent rosszul csinálnak. De tényleg mindent. Tehát hogyha a csere borzasztó volt, akkor ezt kijelenthetjük, hogy utána még úgy igazán tankolni se tudtak. Tehát miért nem ülteted ki a legjobb játékosaidat szépen? Tehát ha tudod, hogy úgyis esélytelen a playoff, a play-in is teljesen esélytelen, mi a francia nem ültetsz ki mindenkit, és csupaszítod le gyakorlatilag teljesen a keretet? Nem értem, hogy miért nem lehet ezt meglépni. Tehát 5-5 csapat az elmúlt 10 meccsen. Ha most ez 2-8 lenne, vagy 1-9, akkor ott lennének ők is, ahol most van ugye az általunk emlegetett Indiana Pacers, ami lehetőség azért rohadt ironikus, mert akik elvették tőlük Halliburtont, még ebben is megsemmisítették őket, és sokkal jobban tudtak tankolni utána.
Bocsi, Kingsdrukkerek, hogy röhögök, de ezt tényleg csak röhögni lehet. Ha szerencséjük van a drafton, és kihúznak egy jó játékost, akkor beszélhetünk másról. Egyébként csak ismételni tudjuk magunkat, úgyhogy én azt javaslom, hogy mivel tényleg nincs miről beszélgetni konkrétan, ezért menjünk át Orlandóba, ahol viszont egy gyönyörű szép tankszezon, és hát 20-59-el állnak ebbe a pillanatba, minden esélyük megvan, ugyanígy el a Houston is, minden esélye megvan az Orlandónak arra is, hogy a legeslegjobb első pozícióba várassa a draftot, ahol ugye a top 4-nek ugyanannyi az esély, hogy az első helyre besorsolják őket, de hogyha lesznek beugrások, akkor azért mégis számít az, hogy ki volt az első és ki volt a negyedik, amikor hátrasorolódnak ezek a csapatok, hogyha mondjuk az 5. vagy 8. helyről behúznak elé valakit. Úgyhogy azért ez igen, ez nagyon szép. Isaac nem jött vissza, Jonathan Isaac. Ezen kívül a fiatalokat játszották, megkapták a lehetőséget, Suggs is végén legalább mutatott egy-két dolgot, Fultz vissza tudott jönni. Klasszikus fiatalokat foglalkoztató tankszezon. Az egyetlen, amit talán fel tudok nekik róni, hogy ha lett volna bármilyen érdeklődő, akkor Terence Ross-t és Gary Harris-t meg kellett volna próbálni elcserélni, de én azt gyanítom, hogy a csapatok egyszerűen azt hitték, hogy az Orlando majd kivásárolja őket, így is, úgy is, és az Orlando meg azt mondta a többieknek, hogy akkor kapjátok be, és nem vásárolta ki őket. Gyakorlatilag ez volt az érdekes sztori ott, mert mindenki arra számított, hogy Gary Harris majd valahogy elérhető lesz.
Ha azt mondtam, hogy hiszek ugye Silas-ben, mint volt Mavs edző, akkor ez hatványozottan igaz Jamal Mosley-ra, aki az abszolút kedvencem volt a segédedzők közül a Mavs-ben az elmúlt 5-6-7 évben. Na benne aztán tényleg teljesen biztos vagyok, hogy ő jó edző lesz idővel, sokkal inkább még ugye Silas-nél is. Hihetetlen karizmatikus fazon, és ahhoz képest, hogy milyen emberanyaga volt idén, szerintem a védekezést egészen jól összerakta.
Főleg itt a végére.
A Magic ugye egy teljes mértékben patetikus támadó csapat volt, de ezt gondoltuk, hogy ez így lesz, és valószínűleg még akkor is így gondoltuk volna, hogyha Sucks nem olyan szezont hoz le, amilyet, tehát hogyha Sucks doesn't suck, de egyelőre ugye ez a helyzet, és Isaac felépítése lesz a kulcs, tehát hogy hogyan tudja őt Jamal összerakni, amikor már ugye majd teljesen egészséges lesz. Fultzról én hát lemondtam, de meglátjuk, hogy lehet-e belőle olyan játékos, akit nyilvánvalóan sokkal olcsóbban a jövőben megtarthatsz, mint mondjuk 6. ember.
Hát kezdőként. Lassan azért ott tartunk, hogy ez a mennyit keresi most 13 milliót egy évvel, valami ilyesmi.
17-et.
Hát igen, az egy kicsit sok hatodik embernek. Azt akartam mondani, hogy 13-mal még csak-csak, de nyilvánvaló, hogy ugye a kezdő pozíció az most már Cole Anthony-é és Suggs-é kellene, hogy legyen. Azért közben azt is vegyük figyelembe, hogy ez a két játékos egyelőre semmire nem garancia. Maximum az eladott labdákra, teszem hozzá kajánul.
Igen. R.J. Hamptontól sokkal-sokkal többet vártam. Azt gondoltam, hogy ő majd lehoz egy breakout szezont. Ebből gyakorlatilag semmi nem valósult meg. Még mindig nem írnám le teljesen, mint egy jó kiegészítő ember, de nálam itt ez hatalmas csalódás ez a szezon. Nyilván 21 éves, most töltötte be ráadásul a 21. életévét, szóval még azért lehetünk türelmesek vele. Akit ugye nagyon-nagyon szeretek, Franz Wagner, az egyik kedvenc újoncom volt idén. Én abszolút sztár potenciált is látok benne, nem feltétlenül szupersztár, de sztár potenciált. Őt sokat szokták hasonlítani ugye Detlef Schrempphez, hiába nem ugyanolyan a stílusuk, nyilván ma már a posztjáték nem annyira fontos, és ugye Schremp szerintem legalább 10 kilóval nehezebb volt fénykorában, de Franz is azért most már 100 kiló felett van, tehát egész szépen felizmosították, és még mindig gyorsnak tűnik az egyetemi évéhez képest. Látszik rajta, hogy elkezdte az NBA súlyemelő programot, ugye a rezisztenciás edzéseket elég keményen, és Suggs és Isaac lesz a kulcs, hogy Suggs milyen játékos lehet, mert ugye ez az újonc év, ez borzasztóan néz ki. Isaacből az egyik legnagyobb védekező potenciált látjuk a ligában már ugye évek óta, de szerintem támadásban is érdekes lehet, és hogy hogyan jön össze ez a draft. Összességében az egyik legpozitívabb jövőkép, amit én látok a Magickel.
Sok ígéretes fiatal, sok olyan, akit most még esetleg nem tartunk ígéretesnek, de annyira fiatalok, hogy két év múlva lehet, hogy tök más gondolunk.
Nincsenek borzasztó szerződések, ez is nagyon fontos. Talán még full szerződésre mondanád azt, hogy a legrosszabb,
ja.
De ő se olyan hosszú, ugye még két év az idei után.
Meg annyira azért nem szarjátékos, tehát, hogy...
És annyira nem szarjátékos, igen. Igen. Túlfizetett nyilván, mert nem ért 17-et, bőven nem ért 17-et, amit most csinál, de mondjuk szerintem egy 10-et lehet, hogy ér.
Egyébként egy kicsit ilyen anti-Cole Anthony, hogy abban a szempontból, hogy a Cole Anthony egyáltalán nem tud befejezni a gyűrűnél, sőt, tragikusan szar benne, viszont Cole Anthony-nak tök jó kis triplája van, akár pull-up, akár catch and shoot. Fulc meg ennek az ellentéte, mert Fulc meg csak a gyűrű közelében tud befejezni, de ott azt elég jól csinálja. Illetve mind a kettő tud valamennyire irányítani, de egyik sem egy irányító zseni, azért ezt most már szerintem megkockáztathatjuk.
Igen, és egyébként Fulccal kapcsolatban azt meg kell említeni, hogy a büntetője visszatért. A triplája nem, az most már lehet, hogy örökre eltűnik, de a büntetője visszatért. Tehát tavaly ugye 89%, igaz, hogy 8 meccsen, de 80% felett dobott, idén is 80% felett, és azért meccsenként 2,4-et, idén 2,1-et, az előtti évben 2,2-t is már ott ugye látszott, 73% volt. Ha emlékszel rá, akkor az első két évében ott is nyilván limitált meccsekről beszélünk, mert ugye folyamatosan ezzel a rejtés sérüléssel bajlódott, de ott gyakorlatilag 50% alatt volt az első évben, és a második évben meg 60% alatt, tehát ilyen center készséggel dobálta őket rá. Most meg azért már ebből az lett, hogy kifejezett a jó büntetőző az elmúlt három évben. Úgyhogy,
és mivel a betöréseire épít, az sincs kizárva, hogy majd nőni fog ez a szám, ahányszor ezt eldobhatja.
Abszolút,
szóval ez is
és nem rossz playmaker, nyilván bust, mert ugye egy peretként ez bust négy szezon után, sőt, tehát most 5 szezon után, hihetetlen, hogy 5 évvel ligában van ez az 5. éve. Nem lehet azt mondani Fulcról most, hogy semmi reménye nincs arra, hogy mondjuk jó NBA játékos legyen. Arra már valószínűleg nincs, hogy szupersztár legyen, ami szerintem benne volt a potenciálban, hogyha nincs, nem jön ez a hülye sérülés. És ki tudja, hogyha a triplája is, mert egyébként, hogyha azt nézzük, hogy ugye az újonc évben 0%-kal triplázott gyakorlatilag, tehát ugye rá se emelte őket, mert nem is tudta szegény, mint utólag elmondta. A második évben azért már kevés meccs még egyszer, de meccsenként ugye majdnem egy kísérlet, 28%, ez visszasett 26%-ra, tavaly 25%, de akkor már rádobta őket, és idén meg ugye 30%, igaz, megint szinte elenyésző meccsenkénti egy kísérlettel.
Ha ő felmegy mondjuk, is mennyire? Zoli, három kísérlet, és mondjuk 33%, azzal már nem
azzal már lehet valamit kezdeni, igen, talán. És az neki nem lenne rossz kiegészítő. És ez azért benne is lehet, nagyon fiatal még. Lehet, hogy ez az ideg pályasérülés, az lehet, hogy évek alatt írja, hogy így felül magát. és még lehet benne remény. Én drukkolok neki, mert nyilván nagyon sajnálatos az, ami vele történt, meg hát mi is rengeteget elkésztük, meg nálunk fontosabb platformok is, amerikai sportsajtó is szegényt nagyon-nagyon szétszincálta, úgyhogy hátha van neki még megváltás, és visszatérhet egy nagyon jó játékos, még ha nem is a szupersztár, akit vártunk annó tőle.
Igen, ehhez mondjuk nem jön jól az a két fiatal tehetség, aki 1-es-2-es poszton ugye ott van, de legalább a bőség zavarában szemben.
Nem lesz akkor a nyomás rajta, ami még akár jól is jöhet.
Ebben meg igazad van, így van. Igen, ez meg jól jöhet. Ráadásul ő már itt kicsit veteránnak számít, például tök jó védő, biztos vagyok benne, hogy ott rengeteg tanácsot tud majd kiosztani, tehát talán az is jól jöhet neki, hogy már felnéznek rá, annak ellenére, hogy igazán semmit nem tett le az asztalra, de kíváncsi vagyok, hogy ez mondjuk milyen dinamikát szülhetne az öltözön belül, úgyhogy ugye még majdnem újonc a vezető edző is, akivel teljesen egyetértek, ezt meg el akartam mondani, én is sokkal inkább Mozlit, mint Silas-t választanám most a franchise-zom élére, már mint vezető edzőként. Én azt javaslom neked, Zoli, mert nekem is mennem kell, meg neked is, hogy akkor a Lakers-t mégsem ma beszéljük ki, ha már hivatalosan még ugye nem estek ki, hanem akkor vagy a következő adáshoz csapjuk hozzá, amikor már hivatalosan is várhatóan, ugye ez egy pénteken, szombaton kijövő adás, tehát addigra várhatóan a Lakers is kiesik, vagy ahhoz csapjuk hozzá, vagy pedig majd a play-in beharangozók elé, és akkor, hogyha ebbe benne vagy, akkor el is köszönök tőled, meg a kedves hallgatóktól is, mert ezen a héten még úgy is jövünk.
Legyen így, örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Nos, akkor, ahogy hallhattátok, péntek vagy szombat, inkább szombat várhatóan az, amikor kijön a következő adásunk, ahol egyébként nagy valószínűséggel kiosztjuk a szezondíjakat, de még nem a keleten-nyugaton, hiszen ott több olyan díj is van, amit tényleg csak a konkrét playoff után tudunk majd szétosztani, de egy biztos, hogy érkezünk, és akkor sorsolunk is, illetve addigra megpróbáljuk kideríteni, hogy ki volt az NCAA játékunk győztese. Úgyhogy addig is minden jót kívánok nektek. Köszi, hogy velünk tartotok. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.